Halas Rádió.
A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Érdekességek és újdonságok a mai műsorban is. Köszöntöm Önöket, ha a szerkesztőt Kovács Attilát hallják. Ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban, előjáróban. Megérett az űrben ültetett zöldség, ebből falatoznak az asztronauták. Új eredmények a méz eredetének kimutatásában. Jön a mesterséges tehéntej. A kávé védhet az Alzheimer és a Parkinson kór ellen. Összefüggést találtak a vakbélműtét és a Parkinson kór között. A molekuláris hidrogén lehet a hosszú élet titka. Kiderült, hogy az egypetéjű ikrek sem tökéletes klónok, és végül Sir Isaac Newton angol természettudósról sok érdekesség kiderül a mai műsorban. Mindenekelőtt azonban arról hallhatnak, hogy sötét sugarak lövelnek ki egy fekete lyukból. A fekete lyuk a téridő olyan tartománya, ahonnan az erős gravitáció miatt semmi, még a fény sem tud távozni. A kutatók végre megtalálhatták a választ arra, hogy miért lövelnek ki sötét sugarak az IC5063 galaxis közepén található fekete lyukból. A kérdést először Judy Smith, amerikai csillagász tette fel egy éve, egy Hubble űrteleszkóp által készített képen szúrta ki ugyanis a furcsaságot. Erre mozdultak rá a Harvard kutatói, és kezdték el tanulmányozni, mi is történhet valójában a fekete lyukaknál. Az egyik tudományos folyóiratban publikált tanulmány szerint a legvalószínűbb magyarázat az, hogy a fekete lyuk akréciós korongjának fénye szűrődik át a kozmikus poron, vagyis nagyjából úgy, mint ahogyan a napfény a felhők között. Ahogy a fekete lyuk bekebelezi a túl közel érkező objektumokat, az úgynevezett akréciós korongján fényjelenség tapasztalható. Eddig azt gondolták a kutatók, hogy mindez csak a galaxis egy nagyon kis szeletét világítja meg. Most azonban kiderült, a fényjelenség valószínűleg van olyan erős, hogy megvilágítsa a kozmikus port is, sokkal nagyobb területére eljutva a galaxisnak. A kutatók ahhoz hasonlítják a jelenséget, mint amikor a naplemente előtt a fény átszűrődik a felhőkön, és világos sötét sávokat fest az égre. És a folytatásban is maradunk még az űrben, ahol megérett a retek, ebből falatoznak az asztronauták. A mikrogravitációs környezetben termesztett retkek egy részét már el is fogyasztották a nemzetközi űrállomáson, az ISS-en. A legénység azzal búcsúztatta 2020-at, hogy megkóstolta a fedélzeten mikrogravitációs környezetben nevelt retkeket. Nem ez az első alkalom, hogy le kellett aratni az űrtermést, korábban az űrhajósok salátát, zsáját és más egyéb leveses zöldségeket is fogyasztottak, amiket az állomás egy kutató laboratóriumában nevelgettek. A retkek 27 nap után értek be a termesztésükre kitalált kis kabinban, és állítólag nagyon finomak. Az űrben termesztett zöldségek fogyasztása fontos tudományos vizsgálat, és pszichológiai haszna is van. Egy űrhajós minden nap ugyanazt az előre csomagolt ételt eszi, amíg a küldetése tart, és ez egy idő után próbára teszi a szervezetet. A friss zöldségek fogyasztása viszont jelentős energiát adhat a legénységnek. Érdekesség, hogy a NASA, vagyis az Egyesült Államok űrhivatala az űrhajósokat időnként külön kis ételcsomagokkal is segíti, amelyekben kedvenc fűszereik mellett rákcsáni valókat is találnak. Ezek a csomagok viszont ritkán, általában egy nagyobb szállítmánnyal jutnak el az ISS-re. Az űrben termett zöldségek a legénység elmondása szerint külsőre semmiben nem különböznek a földi megfelelőiktől. Zöld levelük volt, a zöldség ehető része pedig pirosas, bordószínű, az ízüket viszont jobbnak találták. Az űrhajósok összesen 9 retket fogyasztottak el, 10 pedig lefagyasztottak. Ezeket átadják majd a NASA tudósainak, ha visszatértek a földre. Ennyi tehát arról, hogy megérett az űrben ültetett zöldség, ebből falatoztak az asztronauták. Ezek után pedig a folytatásban rövidesen kiderül, hogy melyek azok az új eredmények, amelyek a méz eredetének kimutatásában segítenek.
Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió.
A bizalom hangja. A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
A következő percekben a tudomány mai állásában új eredményekről hallhatnak a méz eredetének kimutatásában. A méhek által készített mézet hosszú ideje fogyasztjuk pozitív hatásai miatt. Száraz anyagtartalma mintegy 95%-át adják a különféle cukrok, több mint 20 félét fedeztek fel eddig. Ezek közül a két fő egyszerű cukor, a glükóz és a fruktóz fordulnak elő a mézekben a legnagyobb mennyiségben. Ezek aránya a többi között szerepet játszik a méz kristályosodásának gyorsaságában is. A cukrok után a legnagyobb mennyiségű összetevő a víz, amely a szabályozásoknak megfelelően legfeljebb a méz 20%-a lehet, kivéve például a hangamézek vagy a sütőfőző mézeket. Emellett a mézek számos más hasznos anyagot is tartalmaznak, ásványi anyagokat, aminosavakat, vitaminokat, szerves savakat, enzimeket, valamint antioxidánsokat. A mézek összetételét meghatározza a botanikai és a földrajzi eredetük. Több mint 100 olyan növény létezik Európában, melyekből a méhek fajta mézet készítenek. Magyarországon gyakoriak az akác, hárs, repce, napraforgó, szeridgesztenye és egyéb virágmézek. A méz összetételét és megjelenését befolyásolja a gyűjtési helyen található talaj minősége, a klíma és a környező növényzet is. A méhek által készített méz egyre gyakrabban esik mézhamisítás áldozatául. A mézhamisítás többféle lehet. Egyik fajtája a hamis eredet megjelölés, amikor az adott méz földrajzi vagy botanikai eredete nem az, ami a címkéjén szerepel. Egy másfajta hamisítási mód a mézek cukorsziruppal történő hamisítása. Aztán vannak további gyakori hamisítási formák, ilyen a méz gyantaszűrése. Ennek során leszűrik a mézet, hogy megszabaduljanak a nem kívánatos anyagoktól. A szűrést azonban a szabályok szerint jelölni kell, mivel ez esetben csökkenhet a méz pollen tartalma. Amennyiben ez a jelölés elmarad, az hamisításnak számít. Szintén mézhamisítás, ha a szűrt mézhez pollent vagy enzimet adnak. Hamisítási eljárásnak számít a mézek túlmelegítése is. Magas hőmérsékleten ugyanis a méz összetétele és megjelenése megváltozhat. A mézhamisítás felfedése nehéz feladat a hatóságok, fogyasztók és a tudósok számára is. A mézek földrajzi és botanikai eredetének azonosítása esetén három módszercsoport kombinációját alkalmazzák leginkább. Ez magában foglalja az érzékszervi és fizikokémiai tulajdonságok vizsgálatát, pH-m elektromos vezetőképesség, cukortartalom, enzimaktivitás, nedvességtartalom és így tovább, valamint a pollenek elemzését. Az eredet azonosításban ígéretesnek bizonyulnak a műszeres analitikai módszerek, mint például a nagy teljesítményű folyadék kromatográfia, a nukleáris magrezonancián alapuló mérések, a stabil izotópok meghatározása. Azonban ezek a módszerek sok időt, pénzt és energiabefektetést, valamint komoly minta előkészítést igényelnek. Emellett e módszerek egyike sem képes arra, hogy segítségével teljes bizonyossággal legyen kimutatható a méz eredete és a mézhamisítás a mézek változatos összetétele miatt. Hasznos alternatív eljárások a gyors közeli infravörös spektroszkópia, valamint elektronikus nyelv alkalmazása. A közeli infravörös spektroszkópia alapja, hogy infravörös fénnyel 800-tól 2500 hullámhosszon megvilágítják a mintákat, majd elemzik a kapott görbéket, spektrumokat. A görbék alapját a különböző hullámhosszon elnyelt fény adja. Ideális esetben a spektrumok is szemléltetik, hogy a minták összetételében különbség van. Ugyanis az eltérő összetételű minták a különböző hullámhosszokon eltérő elnyeléssel rendelkeznek. Ezáltal a spektrumok alakja megváltozik. Az alakjukból következtetni lehet az anyagok összetételére, ami alapján valamilyen szempont szerint az anyagok, ez esetben a mézek elkülöníthetőek. Az elektronikus nyelv egy olyan műszer, aminek működése hasonlít az emberi nyelvéhez. A műszeren található elektródok részlegesen szelektívek az adott íz és aroma komponensekre. Ezáltal lehetővé teszik a különböző ízű anyagok elkülönítését. hasonlóan a közeli infravörös spektroszkópiához részletesebb elemzésekkel, illetve az anyagok íztulajdonságainak és fizikokémiai paramétereinek ismeretében lehetőség van a minták ízének és kémiai összetételének becslésére. Ezek voltak tehát az új módszerek a mézhamisítás kimutatásában. A folytatásban pedig jöjjön egy másik élelmiszer, a tehéntej, de ennek majd a mesterséges változatáról hallhatnak, és szó lesz arról is, hogy a kávé védhet az Alzheimer és a Parkinson kór ellen.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió.
A bizalom hangja. Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
Jön a mesterséges tehéntej, ez tehát a témánk a következő percekben. Tehenek nélkül élesztőből kísérleteztek ki tehéntej kinézetű és ízű folyadékot a Tel Avivi Egyetemen. Az egyetem biomérnöki tanszéke és egy élelmiszertechnológiai vállalkozó az új termékhez közös céget alapított. Az elmúlt években egyre inkább tudatosult, hogy a tejipar, a tejtermékek gyártása károkat okoz a környezetnek és az emberi egészségnek, a nagyipari állattenyésztés pedig etikai kérdéseket is felvet. Ezért a biotechnológiai vállalatok világszerte megkezdték tejpótlók felkutatását. A mostani izraeli fejlesztés célja az állati tej összes fontos tápértékének megőrzésével olyan folyadék előállítása, amelynek ugyanolyan az íze, aromája és állaga, mint a tejnek, de a tehenek szenvedése és környezeti károsodás nélkül készül. A vállalkozás tej és sajt termékei ráadásul sokkal egészségesebbek az állatoktól származó tejnél, mert nem tartalmaznak koleszterint, laktózt vagy szomatikus sejteket. A szomatikus sejtek az állat szervezetének sejtjei, melyek normális körülmények között is megtalálhatóak a tejben. Valójában nem nyerhető tej szomatikus sejtek nélkül. A mesterséges tej a modern géntechnológia segítségével teszi lehetővé az élesztő átalakítását. Az itt alkalmazott módszert a múltban sikeresen használták vakcinák, antitestek, bioszenzorok és zöld energia előállítására, különféle organizmusok, például baktériumok, mikroalgák, sőt vírusok felhasználásával. Ennyi tehát arról, hogy jön a mesterséges tehéntej. A folytatásban pedig arról lesz szó, hogy a kávé védhet az Alzheimer és a Parkinson kór ellen. Egy kanadai kutatás szerint a kávéfogyasztás bizonyos fokú védelmet nyújthat az Alzheimer és a Parkinson kór ellen, írja az egyik tudományos portál. A torontói Cranbell Agykutatóintézet tudósai szerint a kávénak több jótékony hatása van, mint hogy az embert reggel felébreszti és energiával tölti fel, vagy segíti a koncentrálásban. A kávézás a jelek szerint valamilyen összefüggésben van azzal, hogy csökken az Alzheimer és a Parkinson kór kialakulásának kockázata, mondta el Donald Weaver, az intézet igazgatója. Azt vizsgálták, hogy mi ennek a magyarázata, a kávénak milyen összetevői játszanak ebben szerepet, és hogy ez hogyan hat a korral összefüggő kognitív hanyatlásra. A tudósok három különböző típusú kávét vizsgáltak, világos pörkölésűt, sötét pörkölésűt és koffeinmentes sötét pörkölésűt. A koffeines és koffeinmentes sötét pörkölésű kávéknak azonos potenciálja volt a kezdeti vizsgálatok szerint, tehát már korán kiderült, hogy nem a koffein az az összetevő, ami védelmet nyújthat. Ezt követően a kávészemek pörkölése közben képződő fenilindén molekulákat vették górcső alá. Kiderült, hogy a kutatásban vizsgált összetevők közül ez az egyetlen, amely az Alzheimernél és a Parkinsonnál megjelenő mindkét fehérje fragmens, a beta-amiloid és a tau fehérje felhalmozódását is gátolja. Mivel a pörkölésnél keletkeznek a fenilindének, és minél sötétebbre pörkölik a kávét, annál több keletkezik, a sötétebb pörkölésű kávé jobban véd a világosabb pörkölésűnél. Az úttörő vizsgálat után a következő lépés az lesz, hogy kiderítsék, mennyire előnyösek ezek a vegyületek, és képesek-e bejutni a véráramba, vagy bekerülni az agy vérellátásába. Fontos, hogy természetes vegyület fejti ki ezt a hatást, és nem szintetikus. Az anyatermészet sokkal jobb vegyész, mint mi, és képes előállítani ezeket a vegyületeket. Ha szükség van egy összetett vegyületre, jobb, ha egy növényben neveljük, aztán betakarítjuk, megdaráljuk és elkészítjük, mintha megpróbáljuk előállítani, mondta el Donald Weaver kutató hozzátéve, további vizsgálatokra van szükség ahhoz, hogy a gyógyításban is felhasználhassák az eredményeket, hangsúlyozta. Kutatásuk ugyan kimutatta, hogy van olyan összetevője a kávénak, amely hatékony lehet a kognitív hanyatlás gátlásában, de ez nem jelenti azt, hogy a kávéval kezelni lehetne a betegségeket. Ennyi tehát arról, hogy a kávé védhet az Alzheimer és a Parkinson kór ellen, és a folytatásban részben maradunk még a témánál, összefüggést találtak ugyanis a vakbélműtét és a Parkinson kór között, és szó lesz arról is, hogy a molekuláris hidrogén lehet a hosszú élet titka.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió.
A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben most témánk, hogy összefüggést találtak a vakbélműtét és a Parkinson kór között. Az egyik tudományos szaklap aktuális számában megjelent tanulmányban több mint 1 millió svéd adatait elemezték. Az eredmények azt az elméletet erősítik újabb bizonyítékokkal, mely szerint a bélrendszer és az immunrendszer szerepet játszik az idegrendszeri betegség kialakulásában. A kutatás azt is feltárta, hogy a féregnyúlványban nagy mennyiségben halmozódnak fel abnormális formájú fehérjék, úgynevezett alfa-szinukleinek, amelyek szorosan kapcsolódnak a Parkinson-kór fellépéséhez, ami magyarázatot adhat az összefüggésre. A kutatók azonban meglepetésükre egészséges emberekben is megtalálták az abnormális fehérje felhalmozódásait, ami azt jelenti, hogy önmagukban nem elegendőek a Parkinson-kór kialakulásához. Eredményeiket alátámasztotta egy 849 amerikai beteg adatait tartalmazó adatbázis, amelynek elemzésével megállapították, hogy akik vakbélműtéten estek át, azoknál átlagosan 3,6 évvel később kezdődött a betegség. A féregnyúlvány eltávolítása azonban csak a kockázatot csökkenti, nem nyújt teljes védelmet a Parkinson kór ellen. És ezek után a folytatásban is maradunk még az orvostudománynál. A molekuláris hidrogén lehet a hosszú élet titka. A hidrogén a legkisebb molekula az univerzumban, mégis az élet mozgató erejeként ismerjük. A hidrogén energiasűrűsége 3-szor akkora, mint a gázolajé. A napgázok mintegy 75%-át teszi ki és sugározzák ki a naprendszerünkbe hő és fény formájában. Japán kutatók szerint pedig a molekuláris hidrogén lehet a kulcs az egészséghez és a hosszú élethez is. Bár a hidrogén már régóta elismerte az egészségben nyújtott értékes szerepéért, az első tanulmány csak 2007-ben jelent meg róla, és csak a közelmúltban vált ismerté Amerikában is. Ám a japán kutatók már egy évtizede tanulmányozzák a hidrogénben rejlő lehetőségeket. Mivel a hidrogén a legkisebb molekula az univerzumban, könnyen képes behatolni a test minden szövetébe, beleértve az agyat és a sejtrészeket is, mint például a mitokondriumot és a magot. A molekuláris hidrogénnel kapcsolatos több mint 1200 szakértői vélemény által kiadott publikációban a kutatók azt állítják, hogy a hidrogén hasznos lehet minden test számára. Mindezt a felesleges oxidáció és az egészséges gyulladásos válaszok támogatásának megcélzásával teszi. A H2 egyik legjellemzőbb tulajdonsága, részecske mérete és biohasznosulása mellett az antioxidánsokhoz hasonló szelektivitása. A molekuláris hidrogén szelektíven csökkenti a szervezetben a túlzott mennyiségű káros szabad gyököket. A legtöbb ember szerint minden szabad gyök rossz, de ez nem igaz. A testünknek szüksége van bizonyos mennyiségű szabad gyökre, mivel ezek fontos jelző molekulákként vagy hírvivőként szolgálnak. Az oxidatív stressz az egyik legnagyobb romboló tényezője az emberek egészségének és az öregedés gyorsításának. Az oxidációs és redukciós reakciók természetes folyamatok, amik a sejtjeinkben állandóan zajlanak. Néhány tényező képes növelni az oxidatív stresszt és a szabad gyökök képződését a testben. Ilyen például a cukor és a finomított szénhidrátok, a feldolgozott élelmiszerek, a dohányzás, az alkohol, valamint a légszennyezés. A redoxi reakciók, mint az oxidáció és a redukció, az oxidáció egyensúlyát és az oxidáció csökkentését jelentik a testben. A test számos fontos biológiai folyamata jár együtt a redoxi reakcióval. Klasszikus példa erre a sejtlégzés és a sejtenergia képződése. A hidrogén fontos szerepet játszik abban, hogy hatékonyan csökkenti a felesleges oxidatív stresszt a sejtekben. A molekuláris hidrogéngáz az oxidatív stressz szabályozása mellett csak akkor reagál, ha szükség van a szervek, a sejtek és a genetikai anyagok támogatására. Továbbá segíthet semlegesíteni a feldolgozott élelmiszerek, a cukor, az alkohol és a dohányzás szervezetre gyakorolt káros hatásait is. Japán tudósok szerint tehát a molekuláris hidrogén lehet a hosszú élet titka, erről hallottak az elmúlt percekben. A folytatásban pedig maradunk még az orvostudomány világában, az egypetélyű ikrek sem tökéletes klónok, ez az egyik témánk, és megemlékezünk Sir Isaac Newton angol természettudósról, akiről sok érdekesség kiderül majd a következő percekben. Maradjanak velünk!
Tudomány! Tudomány ma! A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
És mint ahogy ígértem, a következő percekben arról hallhatnak itt a tudomány mai állásában, hogy az egypetélyű ikrek sem tökéletes klónok. Az egypetélyű ikrek sem pontosan azonosak genetikailag, állapították meg izlandi kutatók. A genetikusok 387 egypetélyű ikerpár, valamint szüleik, gyerekeik és házastársaik DNS-ét elemezték. Ennek eredményeként olyan korai mutációkat találtak, amelyek megkülönböztetik az ikerpárok tagjait, közölte Kari Stefánszon, az egyik tudományos labban megjelent tanulmány társszerzője. A mutáció a DNS egyik ismétlődő szakaszának módosulását jelenti, egy apró változást, amely nem eredendően rossz vagy jó, de befolyásolhatja a fizikai megjelenést, vagy a bizonyos betegségekre való hajlamot. Akkor következhetnek be, amikor a sejt osztódik és enyhén hibázik a DNS másolásában. Egy egypetélyű ikerpárnál átlagosan 5,2 ilyen korai genetikai eltérés alakul ki a kutatók szerint, de az ikerpárok mintegy 15%-ánál több genetikai eltérés is megtalálható, néhányuknál akár 100 is. Ezek az eltérések az ikrek genetikai kódjának csak nagyon kis részét jelentik, mégis képesek befolyásolni azt, hogy az egyik iker magasabbra nő, vagy hogy egyiküknél nagyobb lesz bizonyos ráktípusok kialakulásának kockázata. Sok kutató úgy vélte eddig, hogy az egypetélyű ikerpárok tagjai közötti fizikai eltérések többnyire környezeti tényezőkre, például a táplálkozásra vagy az életmódra vezethetőek vissza. Korábbi tanulmányok is azonosítottak néhány genetikai eltérést az egypetélyű ikerpárok tagjai között. Az új kutatás túlszárnyalta ezeket a korábbi vizsgálatokat, azzal, hogy az ikerpárok szüleinek, gyerekeinek és házastársainak DNS-ét is bevonta. Ez lehetővé tette a szakértők számára, hogy meghatározzák, mikor valósul meg a mutáció két különböző típusú sejtben, azokban, amelyek csak egy egyénben jelennek meg, és azokban, melyeket az illető gyerekei is örökölnek. Olyan mutációkat is találtak, melyek még azelőtt alakulnak ki, hogy az embrió ketté hasadt volna. A kutatók olyan ikerpárokat is találtak, amelyeknél egy mutáció az egyik testvértestének minden sejtjében megtalálható volt, a másik testvértestében azonban egyáltalán nem. Nancy Segal, a Kaliforniai Állami Egyetem pszichológusa, a vizsgálatban résztvevő szakértő szerint a kutatás arra fogja kényszeríteni a tudósokat, hogy finomítsák a genetikai és a környezeti hatásról kialakult gondolkodást. Az ikrek nagyon hasonlítanak, de ez sem tökéletes azonosság, tette hozzá a tudós. És az ikerpárok után Sir Isaac Newton angol természettudósra emlékezünk, aki 1643. január 4-én született, és a modern tudományosság egyik legjelentősebb előfutára. Élete során a matematika, a csillagászat és a fizika terén is megalapozta a mai ismereteinket. Newton a többi között a differenciál és integrál számítás felfedezésével, távcsövének megalkotásával és a mozgásra vonatkozó törvényeivel egy új korba repítette az emberiséget, ahol az univerzum megismerhetővé és leírhatóvá vált. Newton Woolsthorpe városában látta meg a napvilágot 3 hónappal azután, hogy édesapja elhunyt. A fiatalember 12 évesen a szülőfalujához közel fekvő Granthamben kezdte meg tanulmányait, ahol kevés figyelmet fordítottak a matematikára és a reáliákra, így rendkívüli tehetsége nagyon hosszú ideig nem mutatkozhatott meg. Ez jelentős szerepet játszott abban, hogy Newton teljesítménye idővel meglehetősen leromlott, így aztán édesanyja 17 esztendős korában hazahívta a fiát, és a családi birtok élére akarta állítani. Miután a fiatalember a gazdálkodásban sem lelte több örömét, és egykori tanára Henry Stokes kitartóan ostromolta édesanyját, 1651-ben Newton beiratkozott a Cambridge-i Trinity College-ba. Newton szerényebb anyagi helyzetben volt, mint iskolatársai, ezért egyetemi tanulmányait instruktora inasaként kezdhette meg, ám a szolgálatterhe mellett is messze túlszárnyalta évfolyam társait. A fiatalember bámulatos sebességgel sajátította el a Trinity College Arisztotelész munkásságán alapuló tananyagát, és hamar önálló kutatásokba kezdett, melyekben Descartes, Galilei, Kopernikusz és Kepler művei kalózolták őt. Innen folytatjuk nem sokára a Sir Isaac Newton angol természettudóssal való emlékezést, sok érdekesség kiderül még majd a következő percekben. Maradjanak velünk!
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Folytatjuk a megemlékezést Sir Isaac Newton angol természettudósra itt a tudomány mai állásában, aki 1643. január 4-én született. 22 esztendős volt, amikor felfedezte a binomiális tételt, és megkezdte a differenciál és integrál számítás módszereinek kidolgozását, amit kortársával a német Leibniz-szel nagyjából egy időben fejezett be. A két szellem óriása a későbbiekben évtizedeken keresztül vitázott a felfedezés elsőségéről, illetve kettejük eltérő matematikai szemléletéről, amely konfliktus egészen a plágium vádjáig fajult. Newton időközben megszerezte diplomáját, 1665-ben azonban Cambridge-ben pestis járvány tört ki, így a fiatalember ismét hazatért Woolsthorpe-ba, ahol 2 éves remetessége alatt szinte összes jelentős tudományos felfedezését előkészítette. Az optikával és a mozgás törvényszerűségeivel egyszerre foglalkozó tudóst 1667-ben aztán kinevezték a Trinity College oktatójának, miután pedig 1669-ben dolgozatot írt a végtelen sorokról, Isaac Barrow átadta neki a professzori állását Európa egyik legpatinásabb egyetemén. Newton 1670 és 72 között főként optikával foglalkozott, ebben az időben jött rá arra, hogy a prizma a fehér fényt hullámhossz szerint különböző színekre bontja. Ez a felfedezése elsősorban azért volt jelentős, mert elméletéből egyenesen következett, hogy a színeket nem a tárgyak határozzák meg, illetve hogy a fénynek kettős természete van, hullám és részecske egyben. Newton felismerésének gyakorlati haszna volt az 1671-ben bemutatott teleszkóp is, amely csiszolt tükreinek köszönhetően sokkal élesebb képet adott a Galilei-féle lencsés távcsőnél. A tudós sikerén felbuzdulva hamarosan megjelentette a Színről című tanulmányát, melynek téziseit az 1704-es optikában tökéletesítette. Newton legjelentősebb felfedezései mégis a fizika területén születtek, melyek kiinduló pontja állítólag ahhoz köthető, hogy a birtokán meglátta, amint egy alma a fáról a földre esik, egyesek szerint a gyümölcs a fejére pottyant. A tudós a későbbi életrajzírók által igencsak kiszínezett eset következtében kezdett foglalkozni Kepler és Galilei mozgásra vonatkozó elméleteivel, melyekből kiindulva 4 törvényével alapjaiban változtatta meg a Földünkről és a világegyetemről alkotott képünket. A gravitáció, vagyis az általános tömegvonzás megismerésének, illetve a tömeggel, az erővel és a mozgással kapcsolatos törvényeknek köszönhetően a Newton fejére pottyant almától kezdve a bolygók mozgásáig egyszeriben minden megfigyelhetővé és kiszámíthatóvá vált. A tudós 1687-ben a Természetfilozófia matematikai alapelvei című munkájában közölte 4 törvényét, melyek alátámasztották és kiegészítették Kepler bolygómozgási törvényét, illetőleg döntő megerősítést adtak a napcentrikus világkép számára. Bár életrajzírói többször leírták, hogy Newton unalmas pályáját nem lehet összehasonlítani például Galilei vagy Descartes mozgalmas életútjával, az angol zseni sokoldalúságát tekintve semmiben sem maradt el az említett francia és olasz tudósoktól. Az egyéb iránt visszahúzódó professzor 1688-ban mandátumot szerzett az angol parlamentben, majd 1699-ben a londoni pénzverde ellenőre, később pedig igazgatója lett. Newton komoly érdemeket szerzett a pénzhamisítás visszaszorításában, ugyanis a forgalomba kerülő pénzérméken elsőként peremdíszeket alkalmazott. Anna királynő 1705-ben lovaggá ütötte az akkor már Európa szerte elismert tudóst, aki természettudományos megfigyelései mellett számos más területen is kamatoztatta jó probléma megoldó képességét és hatalmas tudását. Kevéssé ismert, de Newton erőteljesen vonzódott az alkímia és a lelki dolgok iránt, illetőleg kísérletet tett arra is, hogy az antikvitás irodalmában megőrzött eseményeket, például a trójai háborút összeegyeztesse a Biblián alapuló keresztény időszámítással. Külön érdekesség, hogy Sir Isaac Newton nevéhez fűződött a macska ajtó feltalálása is, mivel a nagy tudóst állítólag bosszantotta, hogy házi állatai léptennyomon megzavarják őt a munkájában. A tudományos világképünk alapjait lerakó tudós 1727. március 20-án fejezte be felfedezésekben gazdag életét. Első György király a Westminster apátságban helyeztette őt végső nyugalomra. Newton volt az első brit tudós, akit a brit királyi család ebben a kegyben részesített. És ennyi fért a mai műsorba. Híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm szépen, hogyha velünk voltak és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Mára búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudományvilágából! A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!